17 óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kriston Tamás. Adásunk tartalmából. Az Építési és Közlekedési Minisztérium a Magyar Közlekedés Tudományi és Logisztikai Intézettel idén is meghirdeti a kerékpáros barát település és kerékpáros barát munkahely pályázatát. Elkezdődött a 98. Debreceni Nyári Egyetem. A II. Világháborús hősök előtt tisztelegnek azzal az emléksétánnyal, melyet a napokban adtak át ünnepélyesen Egerben az Esperantó sétányon. A miskolci diákmunkások legkedvelte munkavégzése idén is a strandokon végezhető munkák, amelynek elsajátításához speciális képzést is végeznek. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Az Építési és Közlekedési Minisztérium a Magyar Közlekedés Tudományi és Logisztikai Intézettel idén is meghirdeti a kerékpáros barát település és kerékpáros barát munkahely pályázatát. A címet tavaly megvalósított fejlesztéseikkel és szemléletformálási erőfeszítéseikkel nyerhetik el az önkormányzatok, illetőleg a munkaadók. A pályázatokat szeptember 30-áig lehet beadni, az eredményhirdetés pedig novemberben lesz. Elkezdődött a 98. Debreceni Nyári Egyetem. Csaknem 80 külföldi érkezett a nyári kurzusra, ahol idegen nyelvként tanulják a magyart, és kulturális programokon vesznek részt. A program célja, hogy a résztvevők magyarul tanuljanak, és megismerjék Magyarország kultúráját, történelmét. A legfiatalabb diák 16, míg a legidősebb 86 éves. A nyelvtanfolyamon különböző szinteken tanulhatnak magyarul a diákok. A II. Világháborús hősök előtt tisztelegnek azzal az emléksétánnyal, melyet a napokban adtak át ünnepélyesen Egerben az Esperantó sétányon. Az Egri Norma Alapítvány korábban az első világháborús hősöknek készítetett ilyen emlékhelyet, és mint fogalmaztak, közösségük régi adósságát törleszti annak létrehozásával, hogy méltóképpen emlékezhessünk azokra, akik életüket adták a hazáért. Herman Istvánt, az alapítvány kuratóriumi elnökét hallják.
3 évvel ezelőtt készítettük el az első részét. Ennek akkor az első világháború adta az apropóját, és az első világháborús nevek kerültek fel a sétányra, akkor az 315 egri elesettnek a neve került fel, és már akkor fölmerült bennünk a lehetőség, hogy ki kellene kutatni a második világháborúban elesetteknek a névsorát, és azt is meg kellene csinálni 25-ben, hiszen akkor most van a 80. évforduló háború befejezésének, úgyhogy ez volt az apropója.
Hogyan tudták ezt megvalósítani? Egyszerű volt a helyszín kérése, hogy meg tudják itt valósítani, és folytatólagos legyen?
Az már könnyű volt, hogy ezen a helyszínen valósuljon meg, hiszen ennek ugye volt egy előzménye, így aztán az önkormányzat is ehhez megfelelően korrektséggel állt hozzá. Ugye ezen a helyszínen a kivitelezés az, ami nehéz, hiszen maga a támfal az ilyen daráskőből készült, és annak a felfestése az vannak helyek, ahol nagyon jól látszik, és vannak helyek, ahol ez kevésbé valós meg. Tehát az volt a nehéz, illetve a neveknek a felkutatása, annak ellenére is nehéz volt, hogy ma már rengeteg online elérhető adatbázis van, de nagyon sok a pontatlanság benne, nagyon sok a hiba benne. Ezeknek a kiküszöbölése az még abban sem ők biztos, hogy 100%-os módon sikult, inkább ezek voltak a nehézségek.
Mennyi előzetes munka előzte ezt meg, mennyire volt szükség ahhoz, hogy fel tudjanak készülni méltóképpen?
Hát ha most azt mondom önnek, hogy ebben szerintem ennek csak a kutató munkája volt egy fél év. És akkor onnantól indult az egésznek a megszervezése. Csináltunk ennek egy honlapot, csak a neveknek a feltöltése heteket vitt el. Hiszen ugye nem csak az a célunk, hogy a nevek végre megjelenjenek, és ne ilyen névtelen, láthatatlan hősökről vagy emberekről beszéljünk, hanem nevesítsük őket, hiszen ezek az emberek itt éltek valamikor Egerben, ugyanazokon a köveken jártak, ahol mi, és szerintem megérdemlik azt, hogy tudjuk a nevüket, és tudjuk azt is, hogy kik voltak ők. Tehát, hogy megpróbáltuk föltérképezni az összes elérhető információt róluk. És ezek voltak valójában a nagyon nehezek, mert ugye 1945 után volt egy paradigmaváltás Magyarországon. Egy olyan politikai berendezkedés valósult meg, ami őket bűnösként próbálta bemutatni, ezért tiltotta még az emlékezetüket is. Ez nagyon nehéz ma már az életüket rekonstruálni.
Említette, hogy nehéz volt a felfestése ezeknek a neveknek a daráskő miatt, tehát akkor egy különlegesebb festékkel sikerült ezt megoldani?
Kézzel sikerült ezt megoldani, egy cég ezt úgy oldotta meg, hogy gyakorlatilag ecsettel kézzel egy sablon volt, és az ecsettel próbálták a daráskőnek minden egyes kis milliméterére fölvinni a festéket. Ez egy abszolút kézi munka volt.
Említette, amikor volt korábban szó erről egy stúdiós riportban, hogy szeretnék, hogyha egy tábla is lenne, ami alapján tájékozódnak az emberek, hogy ugye a honlapon elérhető lesz majd ez a sok adat. Megvalósult ez?
Igen, a táblát is kihelyezésre került. Ez pontosan azért történt meg, mert azzal szembesültünk az első világháborús nevek felfestése után, nagyon sokan nem tudták, hogy ez micsoda. Sejtették, de nem tudták. És sok ilyen típusú megkeresés vagy kritika ért minket, és azt gondoltuk, hogy akkor ezt orvosolni szükséges, úgyhogy elkészült egy tábla, ez ki van helyezve, ezen a táblán van egy QR kód, és ez a QR kódra valaki oda tartja a telefonját, akkor az föl is dobja neki a honlapot, ahol egyelőre az egrieknek a neve lesz fönt, hiszen ez most alapvetően róluk szól, de az a célunk, hogy az elkövetkező egy évben ezt teljes Heves megyére kibővítsük. Tehát, hogy Heves megye összes első és második világháborús hősi halottja fölkerüljön, hát az egy valószínűleg még nagyobb munka, hiszen csak az első világháborúban 6612 Heves megyei ember vesztette az életét. És amit kérhetek egy dolgot a rádió hallgatóktól, hogyha vannak fényképeik, vagy információjuk ezekről az emberekről, és ezt szívesen megosztanák velünk, akkor azt nagyon megköszönnénk. Erre vagy van lehetőségük az említett honlapon, ott is van egy e-mail cím, vagy a Norma alapítványnak a Norma alapítvány kukac@gmail.com oldalá e-mailjére is szívesen várjuk őket.
A miskolci diákmunkások legkedveltebb munkavégzése idén is a strandokon végezhető munkák, amelynek elsajátításához speciális képzést is végeznek. A strandokon vízimentői és felszolgálói munkát is ellátnak, és a munkáltatók jó részt azt várják el, hogy a diákokra az egész nyáron számíthassanak. A részletekről Leskó Anna Máriát, a Meló Diák Iskola Szövetkezet vármegyei irodavezetőjét hallják.
Egyértelműen a fiatalok számára a nyárral eljön az a szezon is, amikor akik már előre gondolkodnak, szeretnének munkát vállalni, és a strand az mindig egy olyan hívó szó volt számukra, amiben úgy gondolták, hogy mégis a napsütésben egy kicsit szabadabban lehet munkát végezni. Ezt szeretném egy kicsit ennek ellent mondani, mert egy nagyon felelősségteljes munkakör, illetve munkahely a strandokon dolgozni, ugyanis a vendégek is elvárnak egy nagyon jó kiszolgálást és egy tiszteletteljes kommunikációt, és olyan feladatokat végeznek el, amelyek nagyon felelősségteljesek. Gondolok itt akár az úszómestereinkre, akiknek saját cégünk szervezésébe, a Hása Kft. Által szervezzük meg az úszómester tanfolyamokat, illetve a csúszdakezelő tanfolyamokat is, már idestova 8 éve, és itt komoly előfelvételiken kell részt venniük, illetve a tanfolyamon is nagyon fontos követelményeknek kell megfelelniük, hogy valaki ezt a tanúsítványt megkaphassa, és aztán a strandokon dolgozhasson. De ide tartozik akár a vendéglátás, ahol pultos és konyhai kisegítő feladatokat látnak el a fiatalok, illetve nagyon fontos, hogy minden tiszta legyen, hogy az udvaros feladatokat is nagyon jól ellássák a diákok. Úgyhogy ide tényleg azoknak érdemes jönni dolgozni, akik az egész nyarat tudják vállalni, és felelősségteljes munkát tudnak végezni. Nagyon sokszor találkozunk azzal, hogy júniusban, amikor az iskola véget ér, akkor kapnak észbe, és keresnek nyári munkát, illetve sokan vannak közöttük, akik 18 év alattiak. Sajnos ilyenkor már pláne egy strandos munka, az nagyon sokszor már betellik. Ide már a toborzás már akár márciusban elindul, és akik már tapasztaltabbak, azok nagyon jól tudják, hogy hamarabb kell már a nyárra úgymond ilyen szempontból is rákérni. Készülniük. Sajnos mondjuk meg őszintén, hogy 18 év alatti diákoknak egyre kevesebb a munka lehetőség. Még régebben jobban voltak mezőgazdasági, akár gyümölcsedési feladatok, de ha azt nézzük, hogy 8 óra feletti munkavégzést várnak el a vállalkozók, a cégek, az viszont csak 18 év feletti diákoknak lehetséges, vagy hogyha pénzkezelésről is szó van, az pedig pláne, hogy a felnőtt korúak vége el. Úgyhogy mindenféleképpen én fontosnak tartom kiemelni, hogy előre gondolkodjanak ezen, és az mindig nehézséget szokott jelenteni, amikor csak azt szeretnék, hogy egy-két hétre vagy egy hónapra keresnek munkát. Mert azok a vállalkozások, cégek, akiknek mi segítünk, ők egyértelműen, ha nyári munkáról beszélünk, akkor is az egész nyáron számítanak rájuk, mert betanítják őket, és ezt a fajta betanítást ők úgy kezelik, mintha egy felnőtt munkaerőt tanítanának be. Tehát mondhatjuk, hogy a diákok teljesen teljes értékű munkavállalókká válnak. De ugye arról beszélnünk kell, hogy ez az iskolaszövetkezeti foglalkoztatás, ez nem csak a nyárra vonatkozik, hanem egész éves munkalehetőség, és csak nappali tagozatos diákok vehetnek rajta részt, és nagyon sok diák egyértelműen egész évre keres lehetőséget. Nagyon fontos számukra, hogy egy folyamatos bevételük lehessen, akár azért, hogy saját magukat eltarthassák, vagy pedig olyan céljaik vannak, akár továbbtanulásba, utazással kapcsolatban, vagy bármire gyűjtenek, amire egész évben szükségük van egy bevételi forrásra, és a cégek, akár kis, akár közép, akár nagyvállalatok, vagy multicégek, ő rájuk, ahogy mondtam is, teljes értékű dolgozóként számítanak.
Egyre népszerűbb a Máriapócson és környékén élők körében a város határában lévő horgásztó. Mint Papp Bertalan, a település polgármester elmondta, a tavat 15 évre bérbe adták egy üzemeltetőnek. A Máriapócsi Nemzeti Kegyhely látogatóinak száma már elérte a Covid előtti időszakét, a tervek között pedig egy Szent II. János Pál pápa életét bemutató emlékház létrehozása is szerepel. Papp Bertalan polgármestert hallják.
2 évvel ezelőtt az országos média, a botrány média is felkapott bennünket, mert volt egy 6 éves megyei projekt, aminek a végén megvalósult egy 10 milliós beruházás, akkor valóban elállapotok voltak, hogy gyalog lehetett venni a tavakba. Üzemeltetésre kiadtuk tavaly őszen, és 15 évre vette ki egy vállalkozó kör. Szinte kisebb csodát tettek, mind a két tóba halak vannak, víz van, és működik pezseg a tó. Reméljük most már a megyében is nagyon sokan felfigyelnek rá. De a Covid után azért egyre jobban minden évben többen jönnek. Rengeteg külföldi busz van hétköznapokon is, nem csak a búcsúba, ami egyébként a búcsú szezon, vagy a búcsúknak most kezdődik a millésnapi búcsúval. Nagyon sok turista jön a felső része, de most már ide is szivárognak a szabadidőparkba. Amit lehetett épületbe, infrastruktúrába, azt sikerült megpályázni. A Magyarország kormánya és a Magyar Falu program nagyon sokat segített. Most már jön az az időszak, amikor okos, értelmes tartalommal kell megtölteni, és az embereknek egy olyan légkört teremteni az épületeinkbe, ami egy kellemes időtöltés lesz. Én úgy gondolom, hogy Máriapócsnak ezt a hangulatát és a szépségét és a nyugodtságát kell megtartani. Tehát épületekkel úgy gondolom megvagyunk, azokat fenn kell tartani, ami nem kis erőfeszítés, de élettel kell megtölteni, és egy élhető, nyugodt kisváros szeretnék én továbbra is. Folyamatosan vannak rendezvények, hát talán a legnagyobb rendezvényünk, ami július 1-én volt, az a Ákos koncert volt, több ezeren voltak, egy ínes koncertet sikerült megrendezni Máriapócson.
Végül az időjárásról. Erősen felhős idő várható, Többfelé valószínű eső, zápor, zivatar. Az északnyugatira, nyugatira forduló szél többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. A legalacsonyabb hőmérséklet 16 és 23 fok között alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2025. július 26-án. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
A régió sportja.
Az idei lesz a leghosszabb vizes VB. A bajnokságot és a Magyar Kupát is megnyerte a Deac női futsal csapata. Új vezetőedzővel kezdte meg a felkészülést a Fatum Nyíregyháza női röplabda csapata. A negyedik helyen végzett a bajnokságban a Nyíregyházi Kosárlabda Klub kerekesszékes kosárlabda csapata. Ennyit Dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Az idei lesz a leghosszabb vizes VB, ugyanis a szokásos 2,5 hét helyett ezúttal csak nem 4 hetes lesz a 6 sportágat magában foglaló program. Ennek oka, hogy a rendező ország kevés uszodával, sportkomplexummal rendelkezik, a vízilabda mérkőzéseket és az úszóversenyeket ugyanabban a medencében rendezik. A világbajnokságon a debreceni Senánszki Petra is rajt hozzáll. A DSI Debrecen úszó Európa bajnoka július 27-én a női 4x100-as gyorsváltó tagjaként, majd augusztus 2-án klasszikus számában 50 gyorson ugrik medencébe. A bajnokságot és a Magyar Kupát is megnyerte a Deac női futsal csapata. Kirikó Vivian vezetőedzőt hallják.
Talán ebben az idényben nem feltétlenül vártuk el magunktól a duplázást, ugyanis a keretünk azért némiképp átalakult, több meghatározó játékosunk is az elmúlt nyáron távozott, és bár érkeztek a helyükre új játékosok, de azért ők elsősorban NB2-es múlttal rendelkeztek, így azért egy picit óvatosabban fogalmaztam meg én is az elvárásokat ebben az idényben, és mondhatom, hogy sikerült ezeket felül teljesítenünk. Én úgy gondolom, hogy a következetes építkezés és az, hogy tényleg olyan játékosok fordulnak, illetve fordultak meg a csapatunkban, akik tényleg fel tudták venni azt a ritmust, azokat a követelményeket, amiket támasztunk feléjük. Minden évben elmondható, hogy egy jó közösséget alkot a csapatunk, és hát én is igyekszem azért évről évre edzőként is fejlődni, illetve a csapatomat is fejleszteni. Most egy kicsit az elejéről kellett kezdenünk az építkezést a több új játékos beépítése miatt, és igazából a szezon derekán kezdtem el azt érezni, hogy kezdünk egységgé kovácsolódni, és az új játékosok is kezdik felvenni a ritmust, és ekkor volt ez, amikor már picit talán mi is kezdtük el hinni azt, hogy összejöhet a legfényesebb érem is, akár mindkét fronton, de hozzáteszem azért nagyon nehéz volt ez, hiszen a legfőbb riválisunk, a TFS-e nagyon jó játékerőt képviselt az idén, és a rutin az mindenképp mellettük szólt. Én úgy gondolom, hogy egyrészt jó elegyet alkotott a már évek óta itt lévő rutinosabb játékosok, illetve a most érkező sikerre éhes játékosok, ők egy jó elegyet alkottak, és így gyakorlatilag a motivációnk az fenn volt.
Elárulta azt is, milyen az utánpótlás helyzet a Deacnál.
Szerencsére itt pozitív hírekről számolhatok be. Ez a szezon tényleg kiemelkedő volt olyan szempontból is, hogy a fiatalokkal is sporttörténelmi sikert értünk el gyakorlatilag ezzel a bronzéremmel, és azzal is el tudok büszkélkedni, hogy ebből a fiatal gárdából már 2-3 játékos stabilan a felnőtt csapattal edzett, és 2 játékos már több mérkőzésen is pályára lépett a felnőttek között. Úgyhogy én mindenképpen szem előtt tartom ezt, hogy legyen egy folytonosság az utánpótlás és a felnőtt csapat között, és a fiataloknál is igyekszem már azokat az alapelveket elsajátítatni velük, amiket ugye a felnőtt csapatnál is alkalmazunk, hogy amikor a felnőtt csapathoz érkezik egy játékos, már legyen egy jó stabil alapja.
Kirikó Vivien beszélt az egyik legjobbjuk, Üveges Katalin visszavonulásáról is.
Ugye ezt már korábban jelezte Kata, hogy játékosként ez lesz számára az utolsó szezon, és úgy gondolom, hogy sikerült tényleg feltenni a koronát a pályafutására, hiszen sikerült a duplázás, és ő tényleg gólokkal és jó teljesítménnyel vette ki a részét a véghajrából. Nagyon nehéz lesz őt pótolni, hiszen nem csak a góljai, hanem a rutinja is biztos, hogy hiányozni fog a pályáról, de bízom benne, hogy lesznek olyan játékosok, illetve vannak olyan játékosok, akik már szintén nagy rutinnal rendelkeznek, és a helyébe tudnak majd lépni. Szakosztályvezetőként szerencsére továbbra is segíteni fogja a munkánkat, és személy szerint az én munkámat is, ami nagy könnyebbséget fog jelenteni, hiszen a szervezési dolgokban, akár itt a felkészülés, az edzőtábor szervezése, illetve az igazolások, az új játékosokkal, lehetséges új játékosokkal való megállapodás, ez úgymond mind-mind az ő fő feladata fog közé tartozni.
Beszélt a női futsal jelenlegi helyzetéről is.
Sajnos hivatalos bajnokok ligája még nincsen, azért mondom így, hogy hivatalos, mert minden évben vagy spanyol, vagy olasz klubok szoktak saját szervezésben rendezni ilyen nem hivatalos mini BL-t, amire általában 6 nemzetnek a győztesét meghívják. Mi is szerepeltünk már egyszer egy ilyenen néhány évvel ezelőtt Olaszországban. Amennyire én azt hallom, évek óta hallom azt, hogy tervezi az UEFA a hivatalos BL elindítását, de egyelőre még sajnos konkrétumot nem tudunk, de bízom benne, hogy ez tényleg megvalósul előbb-utóbb, mint ahogy ugye az Európa bajnokság és a világbajnokság is gyakorlatilag egy új formátum, hisz jó pár évvel ezelőtt még ilyen nemzetközi versenyek sem voltak, úgyhogy bízom benne, hogy ezen a téren a klub szinten is lesz fejlődés és előrelépés. Az biztos, hogy akik kiemelkednek, azok a spanyolok, portugálok, olaszok. Amikor voltunk ezen az előbb említett nemzetközi tornán, akkor is ez a három nemzetnek a klubjai végeztek az első három helyen. Ők nagyon kiemelkednek. Mi egyébként ezen a tornán szorosan mögöttük a negyedik helyen végeztünk. Úgyhogy igazából én azt mondom, hogy a középmezőnyben foglalunk helyet. Jelenleg még úgy gondolom, hogy ennek a középmezőnynek a tetején, viszont azt is látni kell, hogy egyre több nemzet veszi komolyan a futszalt, és fektet bele több energiát, több pénzt, akár csak itt kiemelném a skandináv országokat, norvégok, svédek, ők is egyre jobbak, a lengyelek kijutottak a világbajnokságra, úgyhogy ha nem szeretnénk lemaradni, akkor természetesen Magyarországnak is tartania kell a lépést, és fejlesztenie kell a szakágat.
Új vezetőedzővel kezdte el a felkészülést a Fatum Nyíregyháza női röplabda csapata. Az Extraligában és a Magyar Kupában egyaránt negyedik helyen végző csapattól távozott Adrián Csilinszky, akinek helyére Dávid Zoltán érkezett. Mohácsi Mátét, a Nyíregyházi Élsport Kft. Ügyvezetőjét hallják.
Kettős érzések vannak bennünk, hiszen az év elején az volt az elsődleges cél, hogy mindenképpen előrébb kell jutni, és a hatodik helyet túl kell szárnyalni idén, ami ugye a négybeütés megfogalmazása volt, illetve az, hogy éremért játszunk, de ugye láttuk azt az alapszakasz során, és értünk el olyan sikereket olyan komoly csapatok ellen, ami azt mutatta, hogy akár ez lehet egy érem is, akár egy döntő. Ugye a harmadik helyen zártuk az alapszakaszt, és valóban hát gyakorlatilag egy mérkőzésre voltunk a bajnoki döntőtől, hiszen 2-1-re vezettünk a Békéscsaba ellen, de sajnos mindahogy lecsúsztunk a dobogóról a kupában, így a végén lecsúsztunk a dobogóról még a bajnokságban is, úgyhogy a vége egy kicsit negatívan zárult. Tehát az eredeti célt teljesítettük, viszont úgy éreztük, hogy a végét, az utolsó 2-3 hónapot valamilyen szinten mentálisan nem tudtuk úgy lehozni, ahogy kellett volna. Láttuk azt a csapaton, hogy kell egy friss impulzus, hogy kell egy új szemlélet. Ettől függetlenül köszönjük Adriánnak a befektetett munkát, és tényleg hozzátett mindent, amit tudott. Egy nagyon jó embert ismertünk meg a személyében, és egy jó edzőt, úgyhogy sok sikert kívánunk neki a folytatásban, de úgy döntöttünk a csapat vezetésével, hogy igenis változtatni kell, mert ebben a csapatban több van, hiszen a magyar mag az adott, illetve a jövő évre is adott, és próbálunk egy olyan edzőt hozni, aki tudja kellőképpen motiválni a játékosokat. Így esett a választás Dávid Zoltánra, akinek olyan csapatai voltak férfi mezőnyben mindig, akik valóban felszántották a pályát, és egy nagyon-nagyon komoly mentális erőt adott már csak az ő habitusa, illetve kiállása a szakmai tudása mellett. Úgyhogy egy többkörös egyeztetés folyamányaként meg tudtunk állapodni a következő szezonra vele. Nem mellékes tény, ugye a meghatározó idősebb tapasztaltan magyar játékosainkat tavaly 2 éves szerződést tudtunk aláírni, tehát ők maradnak, hozzájuk csatlakozott most gyakorlatilag első bálozóként Pampu Gréta, aki már úgymond felnőtt teljesítmény nyújtott, hiába még most lesz csak középiskolás. Természetesen vele is, illetve a többi fiatallal is, de kiváltképp vele egy hosszú távú koncepcióban gondolkodunk, és egy hosszú távú eredményes szereplésben bízunk. Úgyhogy mi mindent megadunk neki, amit kér és amit szeretne, illetve hát el is várjuk azt, hogy nálunk fejlődjön a következő években. Ez zajlik, de mint ahogy említettem, a csapat magyar magjának zöme vagy aláír szerződéssel rendelkezik, vagy már szóbeli megállapodásuk kötettek. Alapvetően mi szeretnénk valamilyen szinten az állandóság mellett is letenni a voksunkat, hogy ne kelljen minden évben 8 játékost igazolni, úgyhogy ezért is maradnak a magyarok, ezért is lesz olyan légiós, aki egyébként a klub kötelékében marad, de lesznek távozók is természetesen, illetve elárulhatom, hogy már vannak aláír szerződések új légiósokkal, lesz olyan légiós, aki már Magyarországon bizonyított és komoly pedigréjű, illetve lesz olyan, aki még esetleg külföldön játszott a korábbi években, de alapvetően négy légióssal fogjuk elindítani a szezont.
A negyedik helyen végzett a bajnokságban a Nyíregyházi kosárlabdaklub Kerekes-Székes kosárlabda csapata. Máté Csaba vezetőedzőt hallják.
Nekünk ez a negyedik évünk, 5 csapat van, ahogy mi beléptünk, mi voltunk az 5-ek, és gyakorlatilag úgy van, hogy 5 forduló van minden évben, mindig Székesfehérváron van az MKOS csarnokában, és mindig valaki kimaradt, tehát gyakorlatilag egy nap, 2 meccsünk van délelőtt, délután. És az a igazi szenzáció, hogy eljutottunk oda, hogy végül is most már pariban vagyunk a többi csapattal, tehát a negyedik évre győzelmet is tudtunk aratni. Viszonylag keveset tudunk készülni, és azért a többi csapat 10-15 éve edzésben van, meg mérkőzésben, nekünk ugye ez a negyedik évünk, egy héten 2-szer van edzésünk. Az a nagy segítség, ugye, hogy Boda Ferenc, a válogatott kezdőjátékosa, 3 éve ideigazott Budapestről, egyébként ő itt volt Szabolcs-Veresmarton, és visszaigazolt ide, és a Riedelsbe tanult.
Végül Boda Ferenc játékos értékeli a szezont.
Nagyon sokat küzdöttünk azért, hogy mi első történelem egy győzelmünk. Én mondtam is, hogy meg fogjuk csinálni, és meg is csináltuk. A csapattal együtt, nagyon szépen csapattal együttműködtünk, és mindenki oda tette magát, mindenkivel beleadott egy kicsit, és ebben a sikert történelem egy győzelmet arattunk. Én amikor ide kerültem, akkor még nagyon-nagyon rossz volt a csapat, nem voltunk olyan jók, és amit a fejlődünk, és látszik azt, hogy tényleg fejlődünk, mert hogy történelmi győzelmet arattunk. A következő cél az a bronzérem. Rámegyünk a bronzéremre, a magyar bajnokságban megpróbálunk első 3 helyzetben benne lenni. Most az a legnagyobb célunk elérni.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Tragic scene. He knows. Következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Kapcsolj rá! Zenei összeállítás fiataloknak.
Entre 8000 millones no sé cómo te encontré. No sé si es cuestión de suerte o que no perdí la fe. Qué bonita que es la vida cuando estás aquí dormida a mi lado. Me quedé tanto tiempo en blanco y negro, pero ahora solo veo colores. Y yo siempre te imaginaba así como eres tú, te imaginaba. Aunque te vean hermosa maquillada, estás mal guapa recién levantada. Te imaginaba desayunando besos en la despertando a tu lado cada mañana. Y si peleamos que sea con la almohada, como te imaginaba. Hablemos de nuestros sueños, yo te quiero ver brillar. Yo prometo ser tu cómplice en cielo azul y en tempestad. Contigo quiero crecer, de ti yo quiero aprender. Y ahora que el momento es de los dos, que apaguen la luz. Quedemos a oscuras, me quedo contigo, me quedo contigo. Te imaginaba así como eres tú, te imaginaba. Y aunque te vean hermosa maquillada, estás mal guapa recién levantada. Te imaginaba desayunando besos en la cara, despertando a tu lado cada mañana. Y si peleamos que sea con la almohada, como te imaginaba. Que apague la luna, quedemos a oscuras. Ya no tengo dudas, me quedo contigo, me quedo contigo. Entre 8000 millones no sé cómo te encontré. ¿Será cuestión de suerte o que no
perdí la fe.
Ez a Kapcsolj Rá, a Szent István Rádióban.
Fiatalok zenei összeállítása a Szent István Rádióban. Kedves fiatalok, itt a nyár, és itt vannak a nyári slágerek. Tartsatok velünk a következő közel fél órában.
Oh,
Zenei összeállítás fiataloknak. A Szent István Rádióban. A Szent István Rádióban.
Turn your magic on.
Shot eyes of mine, cold sober you. Didn't like that I came home late, 4 a.m. but it's a Friday, babe, and I've been working hard. Can't you give me some space instead of shouting out, oh my God. Oh yeah, oh yeah, I go out for some new friends, but it just makes me miss you more, more. I spent all crying.
pretending it's fine. We've been round, round, round this too many times before. Oh.
Kedves fiatalok, kirándulás tippel folytatjuk. Amit beírjunk a GPS-be, nem más lesz, mint Tarcal, és azon belül az Áldó Krisztus szobor, a legimpozánsabb magyarországi Krisztus szobor. A tokai borvidék legmonumentálisabb látványossága kétség kívül a lélegzet elállító fekvésű bányató közelében a Tarcal feletti dombot megkoronázó Áldó Krisztus szobra. 2015-ben állították fel a gyönyörű körpanorámát nyújtó domb tetején Magyarország legnagyobb Jézus szobrát. Petró Attilának köszönhetjük a rendkívüli látványosságot, aki a tarcali Szent Teréz kápolnában talált egyszer egy áldó Jézus tábrázoló képet. Az egyébként márvány és kőfeldolgozással foglalkozó cégvezető ekkor határozta el, hogy megépíteti hazánk legnagyobb Jézus szobrát. Öt hatalmas gránit darabból készítették el szobrász művészek a gigantikus alkotást, melyet Tarcal községnek adományozott készítetője, azzal a feltétellel, hogy megfelelő kultúrát körülményeket teremtenek látogatásához. 2015 tavaszán Ternyák Csaba egriesek szentelte föl a 8,5 méter magas, 50 tonna súlyú monumentális szobrot. 2015 októberére a hozzá vezető sétányt is kialakították pihenőkkel, lépcsősorokkal, sétautakkal, a domb környékét méltó módon rendezték. Tarcalon a Könyves Kálmán utcában, a református és a katolikus templom közötti részen találjuk a parkolót, járművek elől elzárt terület a domb. A parkolóból a táblákat követve indulunk fel az aszfaltos úton a házak között a domb irányába. A kultúrát aszfaltos sétaút lustán kanyarok fel a gyümölcsfákkal ritkásan beültetett dombra. Útközben pihenőpadokat, piknikező helyeket találunk. A szobor alá érkezve választhatunk, hogy nyíl egyenesen, a lépcsősoron kapaszkodunk fel közvetlenül a szoborhoz, vagy a kényelmes sétányon maradva kiskerülővel megyünk fel. Félúton a sétány ketté válik, a baloldali ág vezet tovább a domb tetejére, a szoborhoz, míg jobbra tartva leereszkedünk a tokai kopaszhegy oldalába vájt bánya tavához. A domb tetejéről fantasztikus körpanoráma nyílik a környékre, lábunk alatt Tarcal, a vége láthatatlan szőlőtáblák, a horizont az alföld síkságába olvad. A leglátványosabb kilátás a hegy felé, a káprázatos fekvésű bányató felé nyílik. A jól láthatóan 5 gránit darabból álló Jézus szobor egy rusztikus, faragott kövekből álló magas talapzaton áll, jobb kezével áldás osztva, a falu felé fordulva. Tehát ahol a Jézus szobor található, ez nem más, mint Tarcal és a Könyves Kálmán utca. Ezt egyszerűbb beírni a GPS-be. Kedves fiatalok, ez volt a kirándulástippek.hu cikke a tarcali áldó Krisztus szoborról, és most már zenével folytatjuk.
Elmegyek, visz a hajnali gyors, majd nézheted, miként tör lesz a sors. Elmegyek, emelem poharam rád, úgy pezsek, ahogy bennem a szombat esti láz. Ne várj, majd a világ.
Zenei összeállítás fiataloknak.
Yeah.
Rádióban.
Itt a Szent István Rádióban. Tartsatok velünk jövő héten is. Sziasztok! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kapcsolj rá! Zenei összeállítás fiataloknak!
Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.